Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Meglepődve hallottam én is erről a történetről, nem is értem, és válaszolni se tudok a kérdésre, mert nincs miután kutatnia. Tehát ez egy piac. Ha majd esetleg visszahozzák megint a hatóságjára, soha ne történjen meg, akkor lehet miután kutatni, mert akkor az, a jogszabály azt mondja, hogy 480 forint, és aki 490-ért adja, azért ahhoz oda mehet a gazdasági versenyhivatal. Addig, amíg ez egy normál piaci szabályozás alá eső termék, nem tudom, hogy mit lehet ezen kutatni. A piac ezt leszabályozza, hogyha valaki 800 forintért kíván üzemanyagot adni, megteheti. Valószínűleg nem fog eladni egy litert sem, tehát a piac ezeket a szabályozásokat, ezeket az ellenőrzéseket elvégzi, hagyni kell a piacot működni, és akkor a piac el fogja azt végezni, azt a normál tevékenységét, ez alapközgazdaságtan, hogy aki többet akar eladni, az olcsóbban fogja adni, és ha olcsóbb a szemközti töltőállomásnál az üzemanyag, akkor el lehet dönteni, hogy vagy nem adok el, vagy pedig igyekszem azon az áron, vagy az alatt értékesíteni.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, én Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, üdvözlöm a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Amikor beszélgetünk, április 27-e van, csütörtök, azt tudjuk, hogy pénteken újból csökkennek az árak a kutakon, ennek eredményeként a benzin átlagára 580 forint alá esik be, a dízelé pedig 565 forint környékére áll be, és ez ugye leköveti az elmúlt hetek trendjeit, tehát most egy ilyen csökkenő pályán van az üzemanyag piac árazása. Ugyanakkor olvasni, látni olyan elemzéseket, például a GKI-tól, mely szerint az előttünk álló időszakban akár 50 forinttal is drágulhat az üzemanyag. Amennyire én rálátok erre a piacra, a globális piacra, ugye itt alapvetően három tényező határozza meg az üzemanyag árát. Egyrészt, hogy mennyi olaj áll rendelkezésre, az milyen áron áll rendelkezésre, és a finomítók milyen kapacitásokkal rendelkeznek ezek feldolgozására. Azt tudjuk, hogy az olajtermelő országok nemrég bejelentették, hogy szűkítik a kínálatot. Azt látjuk, tapasztaljuk, hogy a dollár az folyamatosan gyengül a forinttal szemben. Most már 338 forintba kerül egy dollár volt, ez bőven 400 fölött is nem olyan régen. A finomítói kapacitásokról nyilván sokkal többet fog tudni majd mondani, de hogy mennyire reális ez az előrejelzés, hogy ilyen ár visszaugrás várható majd a piacon.
Ilyen nagyon nehéz ilyen prognózisokat tenni, hiszen pont ez a kutatóintézet mondta néhány héttel ezelőtt, hogy akár 100 forinttal is lehet magasabb az üzemanyag ára, amikor ugye az OPEC bejelentés követő időszakban megugrott az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj jegyzés ára. Ugye akkor közel jártunk a 90 dollárhoz, azóta a piac abszolút normalizálódott, és gyakorlatilag azon a szinten van a jegyzés ár, mint volt a bejelentés előtt. Tehát ezek a prognózisok mindig tartalmaznak némi kockázatot. Tehát én azt gondolom, hogy azért jelentős üzemanyagár változás nem lesz a közeljövőben, hiszen ahhoz mindenképpen vagy a keresletben kellene jelentős növekedésnek jelentkezni, vagy pedig a kitermelési oldalon bármiféle problémának. Egyelőre az látszik, hogy a piac stabil, legalábbis a kőolajfronton, és nincs semmi olyan jel, ami jelentős változásra adna okot.
Ugye a keresleti oldalon az látszik, hogy a január-márciusi időszakban az előző évhez képest, hasonló időszakához képest a benzinnél egy olyan 10%-os forgalomcsökkenés volt, a dízelnél olyan 22%-os, de hát nyilván ebbe közrejátszott az, hogy tavaly ilyenkor ársapkás termék volt az üzemanyag, most pedig szabadpiaci áras ez a termék. Mégis érdekelne engem, hogy ezen a hatáson túl kiolvasható-e az a fogyasztás alakulásából, hogy a gazdaság üzemanyag igénye azért is kisebb vagy csökkenő pályán van, mert hogy a gazdaság teljesítménye visszafogottabb lehet idén, mint mondjuk tavaly volt.
Ugye nagyon sokszor mondják, hogy az üzemanyag fogyasztás, az üzemanyag felhasználás azért az mindig egy jó indikáció a gazdaság teljesítőképességére, arra az erőre, ami tapasztalható a gazdaságban. Ebben van igazság, de azért ezek nem merev számok, tehát ezekben azért vannak mindig finom eltérések. Tehát ebben az esetben is nagyon óvatosan kell a statisztikát kezelni, hiszen amikor azt nézzük, hogy csökkenés vagy növekedés van az üzemanyag fogyasztásban, mindig van egy bázis. A év per év alapon az első negyed évben katasztrofális számokat produkáltak, például a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainál a töltőállomások. De ennek az oka végtelenül egyszerű, mert magas volt a bázis. A tavalyi évben 20%-ot meghaladó mértékű volt a növekedés. Egy ilyen magas bázishoz képest nem történt semmi más, mint a tavalyi évet vissza korrigálta a piac, és gyakorlatilag a 2020-2019-es fogyasztási szinten vagyunk, gyakorlatilag a béke év, hiszen
igen,
a COVID...
Igen, hozzátenni, a 19-es képest viszont nőtt a fogyasztás.
Valamelyes nőtt, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy 2016-a, tehát gyakorlatilag a korábbi válságot követően egy ilyen 3-5%-os növekedés volt folyamatosan tapasztalható az üzemanyagfogyasztásban. Ha most azt mérjük, hogy nagyjából a 2019-2020-as szinten vagyunk, akkor azért hiányzik ez a néhány százalékos növekmény, még ha a statisztikai korrekciókat le is veszem a számadatokból, tehát igen, némi gyengülés vagy megtorpanást jelez az üzemanyag felhasználás. Természetesen ennek azért van más oka is, ugye azért a 600 forint alatti üzemanyagárnak örülünk, hiszen újra 600 forint alatt van, viszont ha azt vesszük, hogy a hatóságár bevezetése előtt soha nem volt 480 forint sem az üzemanyagár, akkor még mindig viszonylag magas szinten vagyunk.
Ugye a szakértők szeretik monitorozni, hogy hol lehet az a bizonyos, ha létezik egyáltalán, lélektani határ, ami fölött már az autósok érezhetően visszafogják üzemanyagfogyasztásukat. Én személy szerint nem hiszek egy ilyen határban, mindig használni fogják az emberek az autóikat, de mondjuk ez a 600 forint, ez kimutathatóan hatással van a fogyasztás alakulásra, vagy pedig magasabban lehet ez a küszöbérték?
Hát a kerek számoknak mindig van egy ilyen pszichológiai hatása, tehát a 600 ilyen szempontból mindenképpen egy kritikus szám volt. Vannak azért mérhető értékek, tehát azért az nagyon fontos elmondani, hogy például a prémium termékekben, a prémium benzinben, prémium gázonalban nagyon-nagyon komoly a visszaesés, jóval nagyobb, mint a normál fogyasztásban. Tehát azok a termékek ugye eleve magasabban árazottak, és főleg a prémium benzin esetében, ugye, ahol a régi gépjármű tulajdonosok, az öreg autók esetében a magas biotartalom miatt, amíg elfogadható volt az ára, gyakrabban vásároltak prémiót a biztonság kedvéért, a műszaki paraméterek védelme érdekében, a motor védelme érdekében, de amikor az ár magas, akkor lehet, hogy inkább ritkábban
nyúlnak. Ezeknek az árazása most hol tart?
Hát ezek mindig drágábbak, tehát ez azt jelenti, hogy 40-50-60 forinttal drágábbak, mint az alaptermék, függően attól, hogy éppen mennyire adalékolt, vagy éppen melyik töltőállomás hálózatnak a prémium termékéről beszélünk. A prémium termékek között is vannak különbségek, magasabb.
Akkor ebben a termékkörben érzékelik
határozottan a fogyasztásnak a... Így van, ebben a termékkörben mindenképpen egy sokkal jelentősebb visszaesés volt érzékelhető az első negyed évben, aminek nincs semmi más magyarázata, mint a magas ár.
Ha tovább keresjük az okait annak, hogy miért alakult úgy a fogyasztás, ahogy alakult idén, akkor lehet ebben némi szerepe a felhalmozásnak? Nagyon furcsán hangzott már tavaly is, mikor pár elemző erre a következtetésre jutott, hogy sokan felhalmoznak például gázolajból. Ez mennyire életszerű, hogy akár benzinből, akár gázolajból? Azért is ugrott meg tavaly a fogyasztás az alacsony áron túl, hogy ezt kihasználva sokan megpróbáltak felhalmozni.
Valószínűleg voltak ilyen tartalékolások, de azért nem szabad elfelejteni, hogy drága termékről van szó. Tehát azért finanszírozni sem egy egyszerű dolog, tehát nem hiszem, hogy mezőgazdasági vállalkozások, vagy éppen fuvarozó cégek jelentős mennyiségű üzemanyagot halmoztak volna föl csak spekulatív céllal, hogy majd ez jóval drágább lesz, és akkor most vásárolok belőle. Arról nem beszélve, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt év második felében nagyon komoly ellátási problémák voltak, tehát az utolsó hónapokban nem volt véletlen a decemberi kivezetése a hatósági árnak, mert már a működést, a gazdaság működését, a fogyasztók ellátását tette lehetetlenné a hatósági ár szabályozás fenntartása, és igen, nagyon komoly ellátási problémák voltak, a kutakon számos kutszárazra futott, abban a helyzetben azért elég nehéz arra gondolni, hogy sokan felhalmoztak.
Még ki fogunk erre térni, hogy hogy alakult az előző év a benzinkút hálózat üzemeltetők szempontjából, de előtte arra kérnék öntől választ, hogy miért van az, megnéztem a környező országok üzemanyagárait, hogy miért van az, hogy tulajdonképpen Ausztria az az ország, amelyik velünk azonos szinten árazza az üzemanyagot, forintra átváltva természetesen, vagy talán kicsit magasabban, de az összes többi környező országban olcsóbb a benzin, mint nálunk.
Ez egy nagyon összetett kérdés, tehát a válasz is több elemes lehet. Amikor arról beszéltünk, hogy Magyarország az árait nézve a környező országokhoz képest ugye egy viszonylag kedvezőbb, és ugye általában mindig alacsonyabb, vagy a legolcsóbb üzemanyagokat lehetett találni, a hatósági üzemanyag árszabályozás bevezetése előtt. Utána eltelt több mint egy év, amikor ugye nem lehetett piacról beszélni, tehát az árak abszolút nem tudtak működni, és visszatért a normál piaci működés egy teljesen más piaci környezetben, egy teljesen más adózási környezetben, és ez is egy nagyon fontos eleme a válasznak. Ugye azért nézve a környező országokat, eleve nagyon nehéz az árakat hasonlítani, hiszen néhány ország eurós, néhány országban nemzeti valuta deviza van, ugye a forint árfolyama euróhoz képest, dollárhoz képest nagy mértékben befolyásolja azt, hogy milyenek az árak itthon, és mikor euróra átváltom a forintos árat, hogy ez euróban mit jelent a környező országokhoz képest. Tehát amikor például az utóbbi időben mondjuk a Nemzeti Bank megtalálta azt, hogy milyen drága nálunk az üzemanyag, pont egy olyan időszak volt, amikor nagyon-nagyon erős volt, az legerősebb időszakában volt a forint a dollárhoz, euróhoz képest. Magyarul jóval több eurót jelentett ugyanaz a forint érték. De hogyha csak az adózási környezetet nézem, a hatósági üzemanyagár szabályozás időszakában számos olyan többletadó nem került kiterjesztésre az üzemanyag forgalmazásra, amely korábban nem terhelte. Tehát ma lényegesen több adót kell, és adójellegű költséget kell fedeznie azokból az árrésekből, amelyekkel számolunk, és higgyék el nekem a kedves nézők, hallgatók, hogy ez nem extra profit, meg nem a korábbi veszteségek visszatermelése, hanem a valós költségek lényegesen magasabb szintet képviselnek, ha csak arra gondolunk, hogy az energiafelhasználás, egy töltőállomásnak is nagyon komoly energiafelhasználása van, az üzemanyagot szállítani kell, a közúti szállítás ugyanazt a drága üzemanyagot használja, a rezsiköltségek, a bérek mind-mind-mind emelkedtek, plusz az adóterhek, a járulékos adók, illetve adójellegű költségek, amelyek felmerülnek. Régebben mindenki azt számolta, hát igen, van a jövedéki adó, mi is úgy mutattuk be, van a készletezési díj, meg ugye a minden terhelő áfa, ugye az áfa nagyon magas, ez sokszor elhangzott, hogy azért ilyen drága, mert magas az áfa, nem csak ezért, de azért az is egy nagyon fontos elem. De amikor ezek a járulékos költségek megjelennek, és mind-mind áfa alapot képeznek, akkor ezek azért ma egy lényegesen magasabb önköltséget jelentenek az üzemanyag forgalmazásában.
Ugye a forint gyengülése az, ami befolyásolja az üzemanyagárakat olyan értelemben, hogy megdrágítja adott esetben, de hogy amit most mondott, azt kicsit próbálj kibontani, tehát a benzinkút üzemeltetők költség szerkezetén belül az arányok hogyan mozdultak el, például az adótípusú költségtényezők aránya hogyan változott az elmúlt években, például az energia beszerzés költségei hogyan változtak az elmúlt években, tehát hogyan tolódott el a szerkezet a költségstruktúrának?
Ugye nagyon összetett a kérdés, ugye szoktuk mondani, hogy ugye van a nagykereskedelmi ár, ez viszonylag úgy ismertebb, ugye a finomítóból, illetve az importőrök milyen áron jutnak hozzá a termékhez, és akkor megjelenik a töltőállomásokon a kiírt végfelhasználói ár, a kettő közötti különbséget nevezzük ugye kiskerárrésnek, vagy ugye a kiskereskedelmi árrésnek, amennyire a töltőállomások saját költségeik, illetve a nyereségüket fedezik. Ezekben is van egy ilyen nagyon jelentős eltolódás. Ugye befolyásolja az adózási helyzet mind a két területet. Az előbb már említettem számos olyan adóelemet, amelyek a kiskereskedelmi tevékenységet terhelik. Meglepő, amit mondok, de a kiskereskedelmi különadó, mint az extra profitadó egyik eleme kiterjesztett az üzemanyagokra is. Ez korábban nem volt, és azért ez egy árbevétel arányos adó, nem az valós profitra, a valós eredményre, hanem az árbevételre alapul, és azért egy nagy forgalmú, nagy mennyiségű üzemanyagot értékesítő hálózat esetében ez már a legmagasabb adózási kategóriába esik. Tehát ez is egy olyan plusz költség, amit meg kell jelentetni, akár az ellátási láncban, a nagykereskedelmi részben, akár mondjuk az importőrök után a kiskereskedőnek a kiskereskedelemben. De ugyanígy említhetném az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert, ugye? Ez egy nagyon komoly feladat, Európai Uniós előírás, kötelezettség, ugye hatékonyabbá kell tennünk az energiafelhasználást. Ezt ma Magyarországon egy kötelezettségi rendszer keretében próbáljuk megoldani, amely bizonyos szektorokra kiterjesztett. És ebbe egy idő után belekerült az üzemanyag is, ami megint csak egy nagyon komoly többletköltséget jelent ezeket a projekteket finanszírozni, vagy éppen ezt a kötelezettséget megváltani. Ezek mind-mind apróbb néhány forintok, vagy éppen akár már 8-10 forintok is, amelyeket, hogyha összeadunk, akkor eljutunk oda, hogy lényegesen több elem jelenik meg az üzemanyag árban, mint korábban, amikor beszéltünk a jövedéki adóról, meg a készletezési költségekről, meg az áfáról. Ez az oka annak, hogy nem lehet összehasonlítani a pár évvel ezelőtti árképzést és árszintet, tehát ma már sokkal több olyan járulékos költség jelenik meg, ami túlmutat az egyszerű kőolajbeszerzési ár, finomítási költség, logisztikai költség, tehát a klasszikus ellátáshoz kapcsolódó alapköltségek.
Gondolom a piaci szereplők bíznak abban, hogy ezek átmeneti tételek maradnak, mégis ez egyben azt is jelenti, hogy tartósan magasabb marad a benzinkúti ár, például ezen tényezők miatt, mint egyébként lehetne, hogyha ezek az adótételek nem szerepelnének a költségek között?
Mindenképpen hatni fognak, és azért én nem vagyok optimista. Tehát az úgynevezett Robin Hood adónak nevezett az energiaszektorra kivetett adó még az előző válság időszakában került bevezetésre átmenetileg, mind a mai napig jelentős költségterhet jelent. Tehát azok az említett terhek, van, amelyik konkrétan, tehát az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer hosszú évekre előre vetítetten is jogszabályban meghatározott tételeket jelent, és egyre emelkedő költségelemeket jelent. Tehát ezeknek a kivezetésére kicsi az esély. Az átmeneti rendelkezések, extra profitadó, kiskereskedelmi különadó, ezekben lehet változás, de ahogy láttuk például, ugye mondjuk a kőolaj beszerzési árhoz kapcsolódó ugye különadó nemhogy csökkent volna, ugye, hanem időközben még emelkedett is.
Tételek nélkül közelebb lennénk az 500 forinthoz?
Közelebb lennénk az 500 forinthoz, meg versenyképesebbek lennénk, én azt gondolom, a környező országokhoz képest is, hiszen mondjuk, hogyha azt teszem, hogy ugyanazt az orosz olajat dolgozza fel a hazai finomító, mint a pozsonyi, vagy akár egy részét ugye a cseh finomító, viszont az ára meg a kisebb adó tartam miatt lényegesen kedvezőbb, könnyebb úgy egy alacsonyabb árszintet elérni a finomítói kibocsátásban.
Azt tapasztalják az üzemeltetők, hogy a határmenti térségekben inkább átjárnak a másik oldalra most már tankolni a magyarok?
Én nem hiszem.
Vagy nem akkor a különbözet, hogy ezért megérje?
Lehet, hogy van, de nem olyan mértékű, hogy ez a hatás jelentősen befolyásolná azt, hogy a fogyasztás miképpen alakul, nem ettől magasabb, vagy nem ettől alacsonyabb. A tavalyi évben az volt. Tehát amikor több száz forint árdifferenciát jelentett a 480 forintos hatósági ár, akkor egy kamion, amely Magyarországot mindig teletankkal hagyta el, hát azért az 1000-1500 liter gázolajat fel tudott venni a határon az utolsó töltőállomáson. Tehát az a 20%-os többlet, amiről már korábban beszéltünk, az ilyen egyszerű okokra is visszavezethető volt. Tehát ahhoz a többlethez képest, amit a hatósági árszabályzás időszakában jelentett az úgynevezett üzemanyagturizmus, ez kvázi egy export volt, ugye, mert elvitték ezt az üzemanyagot. Az import, ami hogy most kimegy a magánvásárló, a magyar állampolgár, és mondjuk megtankol Horvátországban, vagy megtankol Szlovákiában, Ukrajnában nem hiszem, hogy most már átmennek sajnos, de ezek messze nem összemérhető nagyságúak, tehát nem hiszem, hogy ez befolyásolna jelentősen az hazai fogyasztás szintjét.
Egy szó erejéig még térjünk vissza a költségekhez, azon belül is az energetikai költségekhez, mert ez egy nagyon érdekes helyzet, ami most kezd kialakulni. A Vállalkozók Országos Szövetsége főtitkára is jelezte már a sajtóban, hogy elkezdték vizsgálni a tagvállalataik segítségével a tavaly ősszel megkötött idei évre szóló szerződéseket, ezek közül is azokat, amelyeket ugye fix áron kötöttek meg. Hasonló visszajelzést kaptunk a kiskereskedelem felől, ott a beszállítói, termelői oldalon látnak emiatt egy elég komoly feszültséget, hogy nagyon magas áron fixált szerződéseket kötöttek. Ez a probléma, ez ugyanígy fönnáll a hazai üzemanyag kereskedőknél is. Ugye az önszövetsége azért inkább a nagyobb kúthálózattal rendelkezőket képviselj, de nyilván van rálátása azért az egész piacról, hogy mi a helyzet most ezen a téren.
Így van, azért ez valamilyen szinten mindenképpen hatással van az üzemanyag forgalmazásra, a töltőállomások üzemeltetésére. Több mint 2000 töltőállomás üzemel Magyarországon jelen pillanatban, és annak ellenére, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai nagy hálózatok azért számos önálló jogi személlyel vannak kapcsolatban, tehát a kutak jelentős része franchise rendszerben működik, tehát azokban ezeket a szolgáltatásokat a tulajdonosok maguk kötik. Tehát igen, jelentkező többletköltség, azok az új rezsiköltségek, azok az áram, esetlegesen ha gáz is van éppen a töltőállomásnál felhasználva, akkor ezek az energia költségek bizony lényegesen magasabbak, többszöröse, mint volt korábban. Természetesen azért az árakat ez kevésbé befolyásolja, hiszen ahogy mondtuk, azért a 600 forintos üzemanyagár nagyon sok komoly tételből áll össze, de néhány forintot mindenképpen jelent az a többlet, amit az felhasznált energia magasabb egységára jelent.
És a piac esetleg szükségét látja annak, hogy felülvizsgálják a energiakereskedőkkel ezeket a szerződéseket? Tehát látnak erre bármilyen mozgásteret, vagy ezzel együtt kell élni, és majd a következő időszaki szerződést okosabban kell megkötni?
Ugye nagyon nehéz belelátni, hogy ki milyen típusú szerződés között, ki éppen milyen szolgáltató területén működik, ott milyen lehetőségei, mozgástere volt, tehát ez nagyon eltérő az ország töltőállomásait tekintve, a fővárosban, a nagyobb városokban, vagy éppen a kisvidéki töltőállomásokon, de egy biztos, hogy mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni, tehát hogyha van lehetőség, akkor igyekeznek ezeket a szerződéseket újra tárgyalni, ha van rá mód. Ugye lehetett azt látni,
úgyis ilyen esetekről? Kezdeményezték az újratárgyalását a szerződésnek?
Konkrét esetekről így nem tudok, és mondom, elsősorban ez gondolom én a függetleneket érint, hiszen azért náluk ez sokkal specifikusabb, ugye egy nagy hálózat valószínűleg azért igyekszik egységesen egy nagy szerződés keretében ezeket a szükséges energiaforrásokat magának biztosítani, ott teljesen másképp történnek a szerződés részleteinek újratárgyalásai.
Jó, hogy szóba hozta a függetleneket, ugye a tavalyi év egyik nagy sztoria volt az üzemanyagkereskedelemben, hogy sokan attól tartottak, hogy a függetlenek sora fogja bedobni a törőközőt, mert nem tudják kigazdálkodni egyszerűen a működtetés a fenntartásának a pénzügyi fedezetét. És ehhez képest végül hogyan zárt tavaly a hazai üzemanyag kereskedelmi piac? Hány kút kényszerült arra, hogy vagy bezárjon, vagy átadja másnak a működtetést? Mit lehet? Most már így április vége van, nyilván most már lassan a számok is elkészülnek, a mérleg beszámolók, eredménybeszámolókból is ki lehet majd okoskodni, hogy milyen évet zárt tavaly ez a piaci szegmens, de hogy konkrétan mennyire tépázta meg a hazai kúthálózatot a válság?
Hát darabszámban kevésbé. Tehát, ahogy mondtam, valamivel több mint 2000 töltőállomás működik ma Magyarországon. Ez az utóbbi években olyan 2050-2070 volt a legmagasabb szám néhány évre visszanézve. Tavaly évet 2030-al zártuk, tehát mondjuk egy 1,5% a töltőállomásoknak, amelyik véglegesen bezárt. Ez nem tűnik egy nagy számnak, de azért emögött nagyon sok probléma, nagyon sok veszteség azért megtalálható. Számos olyan töltőállomás, és ettől függetlenekre kell elsősorban gondolni, döntött úgy, hogy legszívesebben bezárt volna, csak éppen nem tudta megtenni. Tehát amikor mondjuk fejlesztések, bővítések, felújítások miatt bankhitelt vett föl például a töltőállomás modernizálására, ott nem volt nagyon alternatíva, tehát valamilyen utomódon az át kellett vészelni, mert sokkal nagyobb veszteséget szenvedett volna el. Arról nem beszélve, ugye, hogy említette, hogy esetlegesen tulajdonosváltás. Ilyen helyzetben nem nagyon volt kereslet töltőállomásra.
Kivette volna meg.
Így van, most hogy tud az ember letenni egy üzleti tervet egy bank elé azokban a feltételekben? Őszintén remélem, hogy visszatér a normál piaci működés, mert akkor lehet újra piaci alapon majd a kiskereskedelmet is folytatni.
Tehát nagy bedőlési hullám azért szerencsére nem volt végig.
Nem volt, veszteségek viszont igen.
És ennek a nagyságrendjéről mit lehet?
Nagyon nehéz ezt számszerűsíteni, főleg azért, mert a Magyar Ásvány Olajszövetség, ugye, ahogy említettük is már, ugye a nagy töltőállomás hálózatok, tehát sokkal kevesebb részletinformáció jut el hozzám a kicsiktől, a függetlenektől, mert azért ott is vannak, akik nem is olyan kicsik, tehát komoly kúthálózattal rendelkeznek, csak függetlenek, de a lényeg, ami a lényeg, hogy a veszteségek azért nagyon-nagyon komolyak.
És a nagyok esetében mit lehet elmondani?
Itt is vannak, itt is komoly veszteségeket kellett elkönyvelni a tavalyi évben, és ez főleg azokra a fejezetekre egy működésben van rossz hatással, amelyekkel pedig kockázatot jelentenek. Tehát elmaradt modernizációk, elmaradt beruházások, felújítások, bővítések, amik azért hosszú távon mindig károsak.
Ugye azt tudni kell, hogy a legnagyobb piaci szereplők a hazai benzinkút hálózatban, ők több lábon állnak, tehát ott van finomítói tevékenység is adott esetben, kutatás, termelési üzletág is van, mondjuk a MOL-nak is inkább az utóbbiakból származott a profitja, és nem pedig az üzemanyaghálózat fenntartásából és működtetéséből. Idén már beszéltünk arról, hogy a...
Erre hagy reagáljuk azért egyet gyorsan, hogy ezt mindig ugye elmondjuk, hogy ők több lábon állnak, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy csak a MOL. Tehát azért, amikor mi a nemzetközi hálózatokról beszélünk, amelyek Magyarországon működnek, ők alapvetően magyar vállalkozásként igyekeznek, független attól, hogy mondjuk nevet nem említve van finomítói háttér éppen a határon túl, de azért nekik a magyarországi tevékenységet kell piacképesen végezniük, ezt kell eredményessé tenni, tehát ott nincs keresztfinanszírozási lehetőség, mint ugye, ahogy említve lett, hogy a MOL-nak ugye természetesen van upstream része, downstream része, tehát kőolaj, földgáz kitermelés, ugye van logisztika, ugye van egy kis, nem kicsi, egy jelentős petrokémia, tehát több lábon áll, ez igaz. Csak ezek önálló egységek, amelyeknek önállóan is meg kell tudniuk állni. Tehát hosszú távon nem lehet azzal számolni, hogy mindig majd az éppen nyereséges üzletág majd keresztfinanszírozza azt, ahol a veszteség termelődik. És mondom, ami nagyon-nagyon fontos, ez gyakorlatilag, ha nézzük a 2000 töltőállomást, ez a negyed része. A háromnegyed része mind olyan vállalkozás, legyen az kisebb vagy nagyon nagyobb, amelyeknek a kiskereskedelemből meg kell tudnia élni.
Világos. Tehát 2023 beszélgetésünk elején már említette, hogy ő nem számít arra, hogy nagyon elszállnának az üzemanyag árak, sem a kereslet, sem a kínálati oldal nem indokolja ezt. Az utóbbiról kicsit beszéljünk, hogy hogy látja ön jelen pillanatban az üzemanyagpiacot. Olaj, beszerzés, uniós szankciók, finomítói kapacitások felől közelítve.
Ez ketté kell választani. Sőt, majd, hogy nem három részre kell választani, nézni kell egyszer a világpiacot, itt alapvetően ugye a kőolaj. Ugye ott egyszerűen a jegyzésárak elég jól, és a forward árak ugye előre vásárlási lehetőségek számértékei azért mutatnak némi képet a piaci várakozásokról. Az látható például a kőolaj világ piacán, hogy backwardation van, bocsánat, hogy ilyen kifejezéseket használok. Lényegben a lényeg, hogy minden távolabbi hónapot nézek, a jegyzés ára annál alacsonyabb. Tehát a piac alapvetően azt reméli, azt várja, hogy a kőolaj ára marad ezen a szinten, vagy még kicsit olcsóbb is lesz. Ha nagyon hasonló tapasztalható Európában az üzemanyag jegyzés árakban, gázolaj, benzin árakban, tehát itt szintén azt tapasztalható, hogy a piac nem aggódik hosszú távon előre nézve, és akár az év végéig is stabil, inkább alacsonyabb árakat lehet látni, mondjuk gázolajban az év végén egy kicsit emelkedik, ami természetes, mert ugye a gázolaj mindig a téli időszaknak a kedveltebb termékcsoportja, de nézve így a piac stabil, és nem látszik benne semmi kockázat. A harmadik elem, ugye, hogyha azt mondjuk, hogy nézzük, akkor mi van a magyar piacon. Azért itt már egy kicsit másabb a helyzet, pont a szankciókra visszatérve, hiszen az orosz kőolaj felhasználásának azért korlátja van, mind időben, ameddig egyáltalán majd feldolgozni lehet, mind pedig addig, tehát az év végéig is már az export részét korlátozza, és azért ez nagyon fontos volt a régióban, hiszen a piac ellátása mondjuk magyar szempontból mintegy 70%-ban hazai finomító, 30% import, és annak a 30%-nak egy nagyon jelentős része olyan finomítókból jött a határon túlról, ahol azért klasszikusan a csővezetéki orosz kőolaj feldolgozása folyt. A piac
ennek
nagyjából...
a kiváltása ez megoldottnak tekinthető?
Egyelőre úgy tűnik, hogy igen. Tehát azért lehet látni, hogy az árak csökkennek, ellátási gond nincsen, a hírek is azt mondják, hogy megvannak az alternatív beszállítások, az alternatív útvonalak, az, hogy az árak emelkedtek, annak ez is egy kicsit a magyarázata, hogy azért ezek az újraépített, vagy újonnan kiépített szállítási útvonalak biztos, hogy költségben valamennyi többletet jelentettek a korábbi tradicionális import utakhoz képest. Tehát megvannak, de azért ez nincs benne tartalék. Tehát itt azért óhatatlanul is figyelni kell arra, hogy minden jól működjön, ne legyen gond a szállításokkal, ne legyenek gondok, mint például a régió finomítóival, mert nincs benne annyi tartalék jelen pillanatban a régióban levő finomítói kapacitásokban, kőolaj hozzáférési lehetőségekben. Tehát egyensúly van, stabilitás van, de ez egy nagyon érzékeny egyensúly.
Igen, a finomítókra hagyj térek vissza. Ugye tavaly a Százhalombattaiban is volt egy hosszabb karbantartási időszak, a sveháti finomító, az ÖMFAU finomítójában is volt egy hosszabb leállás. Ezek egyszeri rendkívüli pillanatok voltak, vagy számolni lehet azzal, hogy akár idén vagy jövőre is kicsit bonyolultabb lesz ennek a karbantartási munkálatnak az elvégzése, mint amihez egyébként hozzászokhattunk az elmúlt években?
Alapvetően tudni kell, hogy ezek tervszerű leállások voltak, tervszerű leállásoknak indult.
Inkább csak a hosszuk és a mélységük volt a...
Sajnos a sveháti finomítóban az újraindításkor volt egy olyan műszaki baleset, aminek viszonylag komoly személyi sérüléses hatása is volt, ami lényegesen meghosszabbította a leállás időszakát, és erre nem volt felkészülve maga a finomító sem, maga a vállalat sem. Azt tudni kell, hogy egy finomító, amikor tervezi a leállását, arra az időszakra megfelelő mennyiségű készletet igyekszik felhalmozni. Tehát normál esetben, amikor egy kisebb vagy nagyobb finomítói leállás, tervszerű finomítói leállás elindul, a piac ebből nem érez meg semmit, hiszen azokból a kereskedelmi tartalékokból, készletekből gond nélkül megoldható. Ez nem oldódott meg, illetve nem lehetett ezt az utat járni tavaly, amikor a sveháti finomító lényegesen hosszabb ideig állt. Ebben az időszakban már hozzá kellett nyúlni a stratégiai készletekhez.
Idén ez menedzselhető helyzet lenne, hogyha megint egy hosszabb időszakra leállna a sveháti finomító?
Én őszintén remélem, hogy nem lesz. Tehát olyan típusú műszaki probléma nem fog felmerülni, jelentősebb leállások nincsenek is tervezve az idei évre. A stratégiai készletek visszapótlása befejeződött, tehát azért a régióban, mert azért akkor osztrák, szlovák, magyar készletekben került felszabadításra az adott piacok ellátása érdekében. Mindenhol a visszapótlások megtörténtek, tehát azért, ha más nem, a stratégiai tartalékok rendelkezésre állnak, de én remélem, hogy ezekre az idén nem lesz szükség, és ha megtörténnek a tervszerű leállások, azokat az adott finomító saját készletéből gond nélkül fogja majd tudni az ellátást fenntartani.
Jóslásra fogom most kérni önt, tehát mindaz, ami most elhangzott, és ami befolyásolja a piac alakulását, ez alapján azért arra idén akkor nem kell számítanunk, hogy mondjuk 650 forintos tartományig elmozduljon a benzin és a gázolaj?
Ilyen jóslás még mindig nehéz, nagyon nehéz, ugye sokszor mondjuk, hogy soha nem mondhat soha.
Ha nincs rendkívüli helyzet.
Én őszintén remélem, hogy azért néhány forint, néhány 10 forinton kívül nem fog lépni az üzemanyagára a következő időszakban. Hosszabb távra tényleg bátorság a jóslás, hiszen befolyásolhatja a forint árfolyama mind a dollárhoz, mind az euróhoz képest, befolyásolhatja a világpiac. Megtörténhet, hogy akármilyen politikai esemény miatt kitermelésben történik jelentős változás. Én azt látom, hogy felhasználásban, tehát keresletben azért inkább látszik a pesszimizmus, tehát olyan kevésbé valószínű, hogy olyan szinten megugrik az igény a kőolajra, hogy ez emelné meg az árat. Tehát visszatérve az elejére, a kérdésére, én azt gondolom, hogy jelentős változás nem lesz a következő időszakban, de mondom, ezek mindig...
Itt pár hónapról beszélünk.
Pár hónapról semmiképpen nem szeretnék hosszabb távra, csak egy példát mondva arra, hogy azért mennyire veszélyesek ezek a jóslások. Ugye pár évvel ezelőtt én magam is azt mondtam, hogy 20 dollár, soha az életben nem lesz még egyszer a kőolaj világpiaci ára, és bizony voltak ugye a Covid időszakában olyan hónapok, sőt olyan napok az Amerikai Egyesült Államokban, amikor nem hogy ingyen, hanem azt fizetett, akitől hajlandók voltak elvinni a kőolajat. Ez persze csak átmeneti és papírügyletekre volt kiterjesztető, de a lényeg, hogy szélsőségek mindig bekövetkezhetnek. Ha nem történik semmi extra a világpiacon, a hazai piacon a forinttal, akkor én azért azt gondolom, hogy itt a 600 forint környékén inkább alatta lesz a következő időszakban.
550-600 között fog valahol mozogni az ár. Egy viszonylag friss hír, sajtóhír volt, hogy a gazdasági versenyhivatal vizsgálódott egy település benzinkútjainál, és hát jelezték, hogy itt nem fognak megállni, mennek tovább, és azt ugyan nem mondták ki, hogy egy átfogó ágazati ellenőrzést fognak majd végrehajtani, de nem zárható ki. Vagy szúró próbaszerű, vagy pedig tényleg egy átfogó vizsgálat lehet majd. Annak nyomát nem találtam a GVA honlapján, hogy egy ilyen programot hirdettek volna, vagy jelezték volna, hogy akkor most elkezdik a hazai üzemanyagforgalmazó hálózatok kivizsgálását, de mit üzen ez a kezdeményezés a GVH részéről? Mire lehet kíváncsi a GVH? Most kicsit azt kérem, hogy próbáljon gondolkodni a versenyhatóság fejével. Tehát önök mire számítanak, hogy miután kutat majd a versenyhatóság?
Meglepődve hallottam én is erről a történetről, nem is értem, és válaszolni se tudok a kérdésre, mert nincs miután kutatnia. Tehát ez egy piac. Ha majd esetleg visszahozzák megint a hatóságjára, soha ne történjen meg, akkor lehet miután kutatni, mert akkor a jogszabály azt mondja, hogy 480 forint, és aki 490-ért adja, azért ahhoz oda mehet a gazdasági versenyhivatal. Addig, amíg ez egy normál piaci szabályozás alá eső termék, nem tudom, hogy mit lehet ezen kutatni. A piac ezt leszabályozza, ha valaki 800 forintért kíván üzemanyagot adni, megteheti. Valószínűleg nem fog eladni egy litert sem. Tehát a piac ezeket a szabályozásokat, ezeket az ellenőrzéseket elvégzi, hagyni kell a piacot működni, és akkor a piac el fogja azt végezni, azt a normál tevékenységét, ez alapközgazdaságtan, hogy aki többet akar eladni, az olcsóbban fogja adni, és ha olcsóbb a szemközti töltőállomásnál az üzemanyag, akkor el lehet dönteni, hogy vagy nem adok el, vagy pedig igyekszem azon az áron, vagy az alatt értékesíteni. Tehát ez nagyon jól működött, és én őszintén remélem, hogy az állam, vagy éppen a gazdasági versenyhivatal ebben nem kíván bele avatkozni a következő időszakban.
Grádótól köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.